Aztán egyszerre csak az ember fekete keze kinyúlt, megfogta a vállát, magához húzta, és borostás állát belefúrta az arcába. A száját kereste. A lány hirtelen felpattant, piros arccal állt az ember előtt, és lihegett. Hát maga is! Maga is! Mi az? Vigyorgott rá Márton. Tán, ismered már a csókot? Szót se szólt. Ott hagyta, és bement a házba. Az ember röhögött, aztán fölkelt a padról, és bement utána. Maradjon kint! Szólt rá a leány szigorúan. Az ember nevetett. De harcias vagy. Látszik, hogy még nem csókolt meg igazán senki. Nem tudod, hogy mi az. Nem is vagyok kíváncsi rá, felelt. És hátat fordított. Az ember újra nevetett, halkan, csúfondárosan. Pedig a csókot meg kell ám tanulnod, virágom. Nagy leánynak illik azt tudnia, s közelebb jött. Tanítsalak meg rá. S még közelebb. Mi? Nem is felelsz? Menjen! Mondott a leány, és szembe fordult vele. Az ember kacagott. De nehezen adod a csókot, babám. Fogod még könnyebben is adni. Menjen! Pedig, ha tudnád, mi az. Menjen! Nem hallja, menjen! Milyen van a szegény embernek ebben az életben, mi? Csak a munka meg a kínlódás, a többi az uraknak jut. Egyedül a csók meg a pálinka, amiből a szegény ember is kiveheti a részét. Ha ne bolondozz! A lány elfordult, undort érzett, undort. Na gyere, na! Karjai átfonták a derekát, újra érezte arcán a borostás állat, egy rosszagú száj leheletét érezte a száján. Pih! Mondotta, és ellökte magától. Az ember szeme villogott. Leköptél! Te semmi kis rongy, leköptél. Hát ez a hála, hogy segítettem rajtad, hogy dolgoztam, érted, hogy börtönt ültem, érted? Mert érted ültem a börtönben, tudod-e azt? Érted szúrtam kést abba a bitangba, mert azt merte mondani, hallgasson! Fordult szembe vele a leány, hallgasson! De az emberből már omlottak a szavak megállíthatatlanul keserűen. Hallgassak, igen, hát nem hallgatok. Én is ember vagyok, nem csak mások. Nem igavonó baromnak születtem, hanem embernek. Igen, nekem is jusson van már egyszer az életben egy első csókhoz. A feleségem a magyarói erdész fattyát hordozta magába, amikor az ágyomba került. És mind a leányok azelőtt más ágyából jöttek, urakéból. Miért csak az uraknak jut mindig a friss csók és az első ölelés? Miért? A szegény ember csókja nem olyan. A szegény ember ölelése nem olyan. A szegény embertől csak a munka kell, az izzadság kell, a kenyér kell. A szegény ember nem is ember, csak állat. A lány csak állt. Némán és mozdulatlanul összeszorított szájjal, és az embert még jobban ellepte az indulat. Persze, úri ágyba, belefeküdnél te is. Ott nem lennél ilyen kényes, mi? De most nem mentődsz meg tőlem olyan olcsón, most nem jusson van hozzád. Börtönt ültem, érted, hallod? Börtönt! A leány hallgatott. Keserű haragot, undort, majdnem gyűlöletet érzett a fekete ember iránt. Hát ezért volt minden. Ezért jött fűrészelni is. Ezért hívta a házához. Ezért, csak ezért. Az ember odalépett hozzá egészen közel, és az arcába lihegett. A béremet akarom. Érted? A bért, amivel tartozol. Undorító volt a lehelete. A leány elfordította a fejét. Hagyj, eredj! Nem kellek, örökte az ember, mert nincs úrigúnya rajtam, azért, nem azért, nyögte a leány, hanem mert meghalsz, ha itt maradsz, azért. Az ember durván felröhögött. Hallj oda, hát még fenyegetsz is. Aztán elkapta, és magához szorította. Fájt a szorítás, de nem szólt többet. Nem is védekezett. Valami haragos dac támad benne, valami haragos dacos kíváncsiság, hogy hát lássuk akkor. Lássuk, mi lesz. A cigányasszonyra gondolt, és szinte kívánta, hogy igaza legyen megint. Vagy ne legyen igazas, akkor legalább tudni fogja biztosan, hogy csak fecsegés és véletlen az egész azzal a kettővel. Összeszorította a száját, és lehunyta a szemét. Lássuk hát! Nem lehet olyan borzasztó az egész, hát mindenki átesik rajta egyszer. Mégis borzasztó volt. Ocsmány, undorító és közönséges. Mintha bűzös disznó olban fetrengett volna valahol disznók között. Napnyugtakor az ember elment. Egy darabig még ott hevert a bundán, és úgy érezte, hogy mozdulni se tud, hogy összetörtek a csontjai, hogy meg kell fulladni a piszokban, ami ráragadt az egész testére mindenütt, még belül is valahol, ahol a gondolatai laknak. Aztán felkelt, és lassan lement a patakra. Akkor már csillagok voltak az égen, és az égerek fölött baglyok köröztek. Levetkőzött, és beállt a patakba. Langyos volt a víz, szinte meleg. Elfeküdt benne, sokáig áztatta magát. Lúdbőrös lett a teste, amikor végre kibújt. Érezte, hogy feszül a bőre, és egyszerre megérezte, hogy fiatal és egészséges. Fölnézett a csillagokra, és csodálkozott. Tisztának érezte magát újra, azon csodálkozott. Tisztának, frissnek, szinte vidámnak, mintha nem is történt volna semmi. Hát, ennyi az egész, gondolta, és elhúzta a száját. Kicsit undorodott, amikor az emberre gondolt, és érezte, hogy mélységesen gyűlöli. Bár ne látnám többet, gondolta, soha többet, bár halna meg, és megborzongott a gondolattól. Másnap reggel lement a faluba, csak a sántáék házáig ment, ott megállt a kerítésen kívül. Az asszony az udvaron aprította a rőzsét. Itthon van az ura? Fát dönteni van, felelte az asszony, és sötéten nézett a lányra. Mit akarsz vele? Semmit, mondta szinte csalódottan, és visszatért az erdőbe. Másnap újra lement. Fát dönteni van, mondta az asszony, és sóhajtott. Fáradt volt az arca, petyhütt és öreg. Megsajnálta, szinte örvendett, hogy nem történt semmi. Felszabadultan lépett visszafeles, bent az erdőben már énekelt is. Három nap múltával megint lement, izgalom és kíváncsiság húzta. A kapu zárva volt, ajtó előtt a seprű, átment a szomszédhoz. Mártont múlt este leütötte a fa, mondták a szomszédban. Miképpen került disznajóra, maga se tudta. Egyszerre csak ott volt, egy hídnál állt, a falu közepén alatt egy patak zúgott, aminek nem tudta a nevét. Megdörzsölte a szemét, a homlokát. Hiába ott állt egy ismeretlen nevű patak fölött a disznajói hídon, a hídon túl egy vackorfa állott. Éretten sárgán lógott rajta a vackor. A híd alatt kacsák túrták a vizet. A nap bágyattan hult alá a házakra, ember nem járt sehol. Egy jegenyefa szikár árnyéka átesett a hídon, délután volt. Mit akarok? Istenem, mit akarok itt? Rádolt a híd korlátjára, fáradt volt, kimondhatatlanul fáradt. Nézte a vizet, ahogy tova futott odalent. Egyre futott, és mégiscsak ott volt mindig. Olyan volt, mint egy remegő, vonagló szürke test. amely minden idegszálából rohanni szeretne messzire, ki ebből a világból, de lekötik a kövek, és nem tud tovább lépni, csak kínlódik, vonaglik egyazon helyben. Érezte a roppant izmok feszülését. Hallotta a víz folytott liegését, ahogy birkózott a kövekkel. Sokáig állhatott ott a vizet nézve. Aztán egyszerre csak ott volt egy rozog a vályok kunyhó előtt, és belesett az ajtón. Bent füstös sötétség tapadta vakolatlan falhoz, tenészes és dohos sötétség. Aztán megszólalt bent egy rekett, parancsoló hang. Gyere be! Belépett, meggörnyedve, mintha vállait nyomta volna az alacsony szalmatető. Ülj le! Leült. Valami puha roncsomóra. Előtte kis háromlábú széken cigányasszony kuporgott. Ott bent a kunyhó sötétjében még csúnyább volt. Öreg, ráncos és fekete. Csak a szeme fehérje villogott félelmetesen. Vártalak, mondta reket kellemetlen hangon. Vártalak, leány. Tudtam, hogy a harmadik után eljössz. Miről beszélsz? Riadt meg a leány, és a homlokához nyúlt. Hogy kerültem hozzá? El kellett jönnöd a harmadik után, ismételte az öreg asszony. A leány megborzongott. Miről beszélsz? Milyen harmadikról? A cigányasszony nem felelt. Fölkelt lassan a háromlábú székről, a tűzhelyhez ment, és elfújta a hamut. Aztán egy ócska serpenyőbe parazsat kapart. Hátrament vele a polcokhoz, és valamit hintett a parázsra. Sokáig matatott ott. Majd visszajött, leült újra a háromlábú székre, és a serpenyőt letette maga mellé úgy, hogy az közte és a leány között volt. Valami furcsa fehér füst szállt föl a serpenyőből. Édeskés, folytogató, nehéz illata volt a füstnek. Mi az? Mit csinálsz? Didergett a leány. A cigányasszony nem felelt. Mozdulatlan, merev arccal nézte a füstöt. Szemei szinte világítottak a félhomályban. Különös volt és félelmetes, ahogy ott ült. És a füst, ahogy egyre szállt fehéren és folytó illatosan, és ellepte a kunyhó belsejét. Aztán már nem is látszott semmi. Csak az a furcsa, tejszínű füst, és valahol mélyen benne egy világító szempár. És akkor megszólalt halk rekedtséggel egy hang, amely olyan volt, mintha a füst maga szólalt volna meg. Betöltötte az egész kunyhót, a félhomályt és mindent egyhangú, reszelős beszéddel, mert olyan volt, hogy le kellett csukni tőle a szemet. Tudtam, hogy eljössz. Mikor először belenéztem a kezedbe, tudtam. A harmadik után. Így volt megírva. Vártalak. Ne hidd, hogy mindig ilyen csúnya voltam és öreg, mint most. Én is voltam szép és fiatal. Az emberek megfordultak utánam, amikor végigmentem az utcán. És szépeket mondtak, és fülbevalót ígértek, meg ezüst láncot a nyakamba. Aztán egy este rám jöttek lent a füzesben. hárman. Megfogtak. Letépték a ruhámat, és meg is kötöztek. Attól kezdve aztán így ment ez mindig. Cigánylány, mondták, senki rongya. Már nem mondtak szépeket, és nem ígértek ezüst láncot. Csak berángattak a pajtába, vagy rám törték az ajtót, vagy elfogtak az erdőn, amikor szedtem a gombát, vagy a rőzsét. Cigánylány, mondták, és kacagtak, amikor sírtam, és leköptek utána, ha szitkozódni mertem. Jaj, hogy gyűlöltem őket, valamennyit, a kanokat, a veszetteket, a piszkosakat, jaj, hogy gyűlöltem őket. Minden évben egy gyereket szültem. A falu gyerekei voltak. Az asszonyok leköptek, a férfiak kiröhögtek, és a gyermekek rendre lerágták rólam a húst. Gyűlöltem őket, gyűlöltem. De nem tudtam semmit tenni, semmit. Érted? Öreg lettem és csúnya. A gyerekek elhagytak, s megdobáltak kővel. A férfiak belém rúgtak. Az asszonyok rám uszították a kutyákat. Boszorkány vagyok, mondták. Jaj, ha igazán az lettem volna. Jaj, lett volna nekik. Jaj, ezerszer. De nem voltam boszorkány. Amiért titkokat tudok, amiket mások nem tudnak, még nem vagyok boszorkány, pedig úgy szerettem volna boszorkány lenni, lenyúzni a csontjukról a húst, megvacogtatni őket, vérüket venni, megkötni a lelküket és az eszüket elfújni a szélbe. Jaj, ha boszorkány lehettem volna csak egyszer, bár csak egyszer. De te, leány, amikor megláttam a kezedet, tudtam. Te vagy az, aki megbosszolod mindazt, amit elkövettek rajtunk, a kakaskodó gazok, az ocsmányok, a disznók. Te vagy az. Boszorkány vagy, leány, ott van a homlokodon a jel, tenyeredben az írás. Te nem csak tudod a titkokat, te érzed a titkokat, leány. Érzed és csinálod, ha nem is tudod, úgyis. Boszorkány vagy. Igazi boszorkány, amilyen én akartam lenni. Aki veled alszik, a halállal alszik. Aki megkíván téged, a halált kívánja meg. Megrontod a lelkeket, és füsté oszlik szét szemed pillantásától a férfiak esze. Te vagy a nagy bosszú álló, aki vámot szedsz közöttük mindazért, amit lányokon elkövettek valaha is ezen a földön. Tűzben születtél, és tűz emészti el a testedet is. Láthatatlan árnyék jár veled, és elveszett a férfi, aki ebbe az árnyékba belelép. Jó vagy, és szelíd, de veled jár mégis a bosszú és a pusztulás, mert boszorkány vagy. És nem tehetsz arról. A lilium illatától elpusztul a légy, aki belerepül. Te vagy az erdők tüzes liliuma, aki megölöd a férfiakat, ha szemüket reát vetik. Te vagy a babonás virág, akitől tüzet fognak a szívek és elégnek, mint fű a parázson. A halál van az ágyadban, a halál van a testedben, a halál van az ajkaidon. A leány szeméből omlani kezdtek a könnyek. Lehunyt szemmel mozdulatlanul ült a babonás füstben, de lehunyt szeme alól peregtek a könnyek egyre. A cigányasszony reszelős vén hangja néhány pillanatra elhallgatott, aztán csontos fekete keze kinyúlt a füstön át. Ne sírj! Ne sírj, leány, nem tehetsz róla. Add a kezedet. Reszketve nyújtotta a kezét, a serpenyő parazsának melegét érezte a bőre. Nem tehetsz róla. Jó vagy, és szelíd. Szeretni akarsz, és a halált osztogatod. Nem érzed a gyűlöletet, aminek eszközéül jöttél erre a földre. Terméketlen maradsz, mint a tűz lilium, aminek illata megöli a legyeket. Ha életet hoznál mégis a világra, magad ölnéd meg azt is, és nem tehetnél róla. Borzalmas írás van a tenyereden, leány, és az írások ellen nem tehetünk semmit. Te vagy a bosszú angyala, akinek Boszorkány a neve. Szép és borzalmas a sorsod, félelmetes és gyönyörűséges. Kívánságot parancs a poklok hatalmasai előtt. Vágyad beteljesül, mielőtt kimondanád. Gyűlöleted vért és tüzet terem, s csókod nyomán kinyílik a halál. Megcsúfolt szüzek bosszúját hordozza a véred, megcsalt leányok átkát váltod valóra. Eredj! Megérzed a szemek mögött a gondolatot, és meghallod a szavakat, amiket nem mondanak el. Meglátod, ami láthatatlan, meghallod, ami hang nélkül való, s megérzed, aminek illata sincs, mert még meg sem született az időben. Eredj! Kérdezni jöttél, és én feleltem. Eredj, leány! Valaki vár. A leány felnyitotta a szemét, nyoma sem volt a füstnek, már csupán valami édeskés illat úszott még a levegőben. A serpenyőben egy marék szürke hamu volt csak, a vén cigányasszony görnyetten ült a háromlábú széken, félig lehunyt szemhéjai alól a földet nézte, mintha aludt volna már szinte. Eredj, leány, valaki vár rád. Ilyetten nézett körül. Vár, azt mondod, eredj! Gépiesen fölemelkedett a roncsomóról, mintha álomban járna. A cigányasszony mozdulatlanul ült a kicsi széken, ráncos vénarca majdnem a földig lelógott, talán aludt is már, talán nem is ért. Kint akkor nyugodott le a nap. Egy jegenye árnyéka félelmetes, hosszan és szikáran nyúlt keresztül az úton. Odébb a patakban nehány legény lovat füröztött, mesztelenül gázoltak a vízben és kurjantoztak. Egyikük, egy borzos fekete zuhanc, szemérmetlenül lova hátára ült, és gonosz vigyorgással nézett feléje. Úgy érezte magát ettől a nézéstől, mintha lehullottak volna a ruhák, és mesztelenül állana maga is. Elfordította a fejét, a suhancott a lovon gúnyosan röhögött, s oda kiáltott egy szemérmetlen szót. Ó, hogy pusztulnál el! Mart át a lányon a megalázott keserűség. Abban a pillanatban patkózai és ilyet kiáltozást támadta háta meget, visszanézett, a ló megriadt valamitől, ágaskodni kezdett, s ledobta hátáról a mesztelen suhancot. Fejjel előre zuhant, nem locsant a víz, csak koppant, furcsán, tompán. Egy nagy szürkekő éles taraja merett itt ki a vízből, a suhanc elmerült, testét görgetve sodorta a víz. A többiek kiáltozva rohantak utána, a víz vörös volt, fekete-vörös. Futva szaladt keresztül a falun, nem nézett vissza. Forró láz didergette a testét, fogai összekoccantak, néhány ember riadtan nézett utána, ahogy elfutott mellettük. Kívül a falon fáradtan roskadta az árok szélére. Lihegett, mint az üldözött vad. Szeme riadtan járt körül a mezőn, keresett valamit, valamit, ami él. Odébb egy kökénybokor csúcsán kis szürke madárka ült és pittyegett. Eredj, mert téged is megöllek, kicsi madár, eredj a közelemből. Abban a pillanatban valami átsüvített a levegőn, összehúzott szárnyakkal egy sólyom csapott valahonnan alá, s már vitte is karmai közt a kis csipogó szürke madarat. Kerekre nyílt, babonázott szemekkel nézett a leány a sólyom után. Jaj, nyögött föl benne a rémület, s fölugrott az árokpartról. Szaladt eszelősen lihegve mezőkön, szántásokon át, amerre az erdőt látta. Az első fa alatt összeroskadt, mint a virág, akinek elvágták a szárát, és hangtalan zokogás rázta a testét. Ó, én átkozott, bárcsak pusztulnék el én is. A fák alatt már szürkület volt. Halk neszek matadtak az avarban, s az egyedüllét kiterjesztette óriási szárnyát a völgy fölé. Jaj, nyöszörgött, jaj. Egy őz lépett ki az erdő szélire, és figyelő orral beleszagolt az estébe. Egyedül vagyok, őz, jaj, nagyon egyedül vagyok. Gyere ide, őz, gyere ide hozzám. Gyere ide, őz. És az őz lassan, nagyon lassan megindult, és jött. Lassan, nagyon lassan, mintha csak aludt volna közben. Babonázottan nézte a közeledő őzet, furcsán dobogott a szíve. Gyere hozzám, őz. És az őz jött. Nagyon-nagyon lassan, előre nyújtott nyakkal, remegő lábakkal. Jött, valami lágy öröm ömlött végig a lányon, szemei csillogtak. Gyere, kicsi őz, gyere! Az őz odajött egészen közel. Fülei gyengén remegtek, aztán megállt, néhány percig állt mozdulatlanul a leány előtt, egészen szorosan előtte, aztán kaparni kezdte a földet, és lefeküdt. Hallani lehetett a sóhajtását, amikor lehunyta a szemét. A leány arca ragyogott, mélyen, szabadon lélegzett, a lidérc nyomás elmúlt. Óvatosan kinyújtotta a kezét, és megérintette az őz nyakát. Érezte, hogy ujjai alatt megrándul az őz finom teste, de csak egy pillanat volt az első érintés. A simogatás alatt már nem mozdult, csak a füleit forgatta néha, ha valami nesz mozdult a sűrűben. Egy idő múlva fölállt. A mozgásra megrezzent az őz, de fekve maradt. Gyere velem, őz, mondotta. Az őz megrázta a fejét, mintha legyeket hajtott volna el a füleiről. nem akarsz, kérdezte a leány, és kacagott. A kacagásra felszökött az őz, mintha kés döftek volna belé. Merett nyakkal figyelt egy másodpercig, aztán a lányra nézett, megkövült ijegységgel. Na mi az? Kérdezte, és újra kacagott. Mintha ostorral vágtak volna végig rajta, úgy rándult meg az őz a hangtól, aztán öles ugrásokkal menekült be a sűrűbe. Rémű csörtetése sokáig hallatszott még, az égen akkor gyúlt ki az első csillag. A leány fölnézett rá, és csöndesen sóhajtott egyet, aztán megindult hazafelé. Amikor megérkezett az Ursuhoz, már éjszaka volt. A kutya izgatott vinnyogással sántikált elébe az ösvényen, és egyre vinnyogott a lába körül. A söprű nem volt a helyén, az ajtó félig nyitva volt, és bent világított a tűz. Dobogó szívvel lépett be, és a küszöbön megállt. A tűz előtt a patkán görnyedt háttal, szakállas állát öklére támasztva, ahogy szokta, ült Tóderik, az öreg.
Táti!
Az öreg felemelte bozontos fejét. Egy darabig nézte a tűz táncoló fénye mellett a leányt, aztán morogva megszólalt, mint egy fáradt medve. No, hát meggyüttél, ha? A lány csak állt, szívét ellepte valami furcsa melegség, és a szeme megkönnyesedett. Ha, mozdított egyet magán Tóderik a tűz mellett, a kecskéket és a juhokat bezártam. Tyúkjaid is vannak, hát ügyes vagy. Kutya is. Ha, Puliszka maradt a fazékban, ehetsz. Azzal fölkelt lassan, ásított, és átdöcögött a fekhelyéhez. Ez is itt van. Jó. Hallani lehetett a sötétben, ahogy kifűzte lassan a bocskorait, és elvackolta magát a pokróc alatt. Ásított még néhányat, aztán csak a szuszogása hallatszott, más semmi. És ahogy a leány ott állt a tűz előtt, és lassú mozdulatokkal eszegette a maradék puliszkát, úgy tűnt föl neki éppen, mintha így lett volna ez mindig, minden nap, minden nap, s nem is történt volna közben semmi sem. Azon a nyáron kezdték építeni a vasutat a Marosón fölfele. Elébb azt mondták, hogy csak 100 régenig, de aztán kiderült, hogy megépítik föl egészen Dédáig, a báró fűrésze miatt. Mérnökök lepték el a vidéket, méricskértek egész nyáron át, és póznákkal tűzték ki az útját a gőzmasinának. Nem sokat törődtek azzal, hogy kinek a földjét hasítják keresztül. Ahova egy olyan mérnök letűzte a piros botot, az a föld már attól a perctől kezdve nem a régi gazdáját szolgálta, hanem az államot. Így mondták. Persze az emberek igyekeztek éjszakánként javítani valamit a mérnökök munkáján, s odébb vitték a póznákat itt-ott. De mindez nem segített semmit, csak bajt és csendört hozott a nyakukra. A mérnökök mögött ott állt, mint egy láthatatlan, hatalmas isten az állam, és az emberek meg kellett tanulják, hogy két isten van. Egyik, akiről a papok tudnak, és ez egy tömjén szagú, békés és szelíd úr, és a másik, amelyiknek állam a neve. És ez sem nem békés, sem nem szelíd, sem nem igazságos, csak éppen hatalmas. Övé az adó és a katona, és az egyetlen, amit ezekért ad, a parancs. Már a nyár derekán elkezdték építeni a töltést és a hidakat. Százával jöttek az idegenbeszédű lompos munkások, és a falvakban is dobszóval toborozták a napszámost. Volt keresett bőven, az igaz. És könnyű keresett. Mégis mogorvák lettek az emberek, mihelyt a vasútról kezdett beszélni valaki. Olyan volt, mint egy láthatatlan ellenség, amely kúszik a Maros völgyén fölfele, a mérnökök póznái nyomán. Azon a nyáron az Ulmu oldalában kezdték dönteni a fát. A barakkok, istállók, kalibák feljebb költöztek a galonyán, s vitték magukkal a piszkot, a lármát és a bűzt beljebb az erdők közé. A galonya torkától föl az Ulmuig olyan volt mind a két hegyoldal, hogy sírva fakadhatott, aki nézte. Üres és kietlen. Rengeteg fát fölfalt a gőzfűrész odalent. Kellett hidakhoz, állomás épületekhez. Kietlenség költözött föl a galonyán. Az üverek aljába még valahogy kiburjánzott a nyárfa, és a lefutó gerinceken surgyé veszőket hajtott a mogyoró, itt-ott bükk is akadt, de fenyő az nem volt sehol. És az egészet öles gyomkórók lepték el, az egész széles nagy irtást, mint hanyaggazda gondozatlan kertjét. De az Ursu tájékán csönd volt, mélységes csönd azon a nyáron. Leány kacagás nem verte föl az üverek nyugalmát, mint azelőtt. Énekszó se hallatszott este fele, csak egy-egy lyuk olompja szólott néha, és bent az Ursuban olykor tompán döngött egy balta, ahogy Tóderik készítette a szénnek való fát. És a kemencék szürke füstje naphosszat szállt fölfele az istenszéke oldalából, és egy-egy ködös este néha lenyomta ezt a füstöt az Ursura, s a nyírkos, hűvös füstszag megtöltött maga körül mindent magányossággal. Aztán megjött az ősz. Elkészültek az első hidak odalent. Szász régennél úgy hír lett, már lerakták az első sineket. Onnantól dédáig emberek nyüzsögtek a töltésen, és a fűrésztelep udvarán garmadában állott a rengeteg talfa. És a fűrész hajnaltól vakulásig ette az erdőt. A szarvasbikák azon az őszön elköltöztek a galonyából, és el az ulmóból is. Csak fönt a gerinceken lehetett hallani a hangjukat néha, holdas éjszakákon, amikor a csönd megnőtt, és a csillagok hóharmatot szitáltak. A leány ott ült naphosszat a juhok mellett. Alakja megnyúlt, arca megkeskenyedett, a nagy sötétkék szemeiben titkok ültek, mélységes titkok. Napokon keresztül nem szólt, és az öreget nem zavarta ez. Ahonnan ő jött, ott megszokták már a hallgatást. Egy reggel, talán két héttel hazatérte után megkérdezte, ugyan valami bajod van, te leány? Ha? A leány a küszöbön állt és az Isten székét nézte, fönt akkor lettek felhőkké a párák, kis könnyű fehér felhőkké, amiket a kelő napsugarai tereltek maguk előtt, mint bárányájaikat aranybocskoros pásztorfiú. Mi lenne? Kérdezte halkan, de szemét nem vette le a hegyről. Aztán megigazította homlokán a kendőt, és indult a juhok után. Az öreg utána nézett, és megcsóválta a fejét. Aztán sóhajtott, fogta a baltát, s indult föl az Ursuba, ő is utána nézni a szénnek. A leány úgy hordta magában a titkot, mint hét lakattal lezárt ládát, melybe mázsányi jéghideg sziklát rejtett valaki, és vigyázni kell, nehogy meglássák mások. Üverek tisztásain, míg a juhok békésen legeltek, leszámolt magával azon a nyáron. A bevonás varázslat, mely lelkére feküdt, lassan elvesztette félelmességeit. Érezte, hogy örök magányosságra ítéltetett, és hogy nem szabad többé mosolyogva ember közelébe lépni. Hogy erdők mélyébe rejtőzve kell éljen örökké, igazán, mint a boszorkányok, férfi embertől távol, és ez a gondolat már nem is volt kétségbejtő. Békességes gondolat volt örökké csak juhokat legeltetni, napsütötte üvereken, málnát keresni, és gombát, áfonyát. És voltak izgalmas, szép titkai is ennek a gonosz bűvájnak. Izgalmas titkok, bizsergető játékok, melyeknek nem tudott ellent állani, és újra meg újra játszani kellett velük, mint valami babonás veszedelmes tűzzel. És csak rá kellett nézni egy mókusra, és akarnia kellett, erősen akarnia, hogy odajöjjön, és a mókus odajött. Bután és megrettembe, és egész kis testében remegve a félelemtől, de odajött hozzá, és hagyta, hogy megsimogassa a hátát. És odajöttek az őzek, és a szarvasok, ha nagyon akarta, hogy oda jöjjenek. És lefeküdtek körülötte, és nézték nagy, álmos és csodálkozó szemekkel, mintha azt mondták volna, látod, ilyen kellene legyen a világ. Ilyen kellene legyen az ember. Így kellene éljen együtt a szarvas és az ember. Eljátszott így a rigókkal és a mátyásokkal is, és volt valami nagyszerű abban, hogy az állatok és a madarak engedelmeskedtek a gondolatának. De voltak szomorú pillanatok is. Egyszer egy rigót hívott magához, és a rigó a kezére szállt. Buta, jóindulatú, kedves kis rigó volt, és ahogy nézte, egyszer egy képet látott a rigó mögött, éles karmok között vergődő testet, széthulló véres tollakat. Felsikoltott, és elkapta a kezét. A rigó ilyetten elszállt. Szeretett volna utána kiáltani, hogy vigyázz, rejtőzz el a bokrok közé, a halál bárreád. De hiába lett volna. Szavait nem értették a rigók, csak parancsainak tudtak engedelmeskedni. Azon a napon szomorú volt, és néhány napra rá tépett tollakat talált az egyik üverben. Rigó tollak voltak. De Tóderik mindenről semmit nem tudott. Ő csak égette a szenet fent az Urszuban, az Isten széke oldalában, ahol a források vannak. Ügyelte a földdel folytott kemencék tüzét, fülét oda tapasztotta néha a nyírkos földözés, hallgatta a börtönbe zárt tűz nyögéseit, és érthetetlen szavakat mormogott. A börtönre gondolt, ahol ugyanígy nyögnek és vergődnek az emberek. Lefolytja őket a törvény és a hatalom, és közben elég bennük az élet, kimarja a lefolytott parázs, fekete szénné marja. Lassan, nagyon lassan. Egy reggel balta helyett botot vett a kezébe Tóderik. Ősz eleje volt már. A nyírek sárgultak odafönt a Dawson, s az égerek levelei zsugorodva hullottak alá rendre, s a víz elvitte őket. Isten tudja, hogy hová. A leány a karámnak dőlve állt, amikor Tóderik kilépett a küszöbre. Hirtelen elébe lépett. Ne menj ma szőrfülűhöz. Tóderik csodálkozva bámult a leányra. Mi? Mit mondasz? Ne menj ma szőrfülűhöz, ismételte, ez ma ne menj. He, honnan tudod? Hökkent volt a vénember hangja, apró szemei gyanakodva nézték a leányt, az halkan mondta újra, földre szegzett szemmel. Ne menj ma le. De miért? Nem tudom. Felelte a leány, és tekintete fáradtan és megkínzottan kalandozott el az erdők felett. Nem tudom. De ma ne menj hozzá. Ma ne. Tóderik morgott valamit, s elindult. Néhány döcögő lépés után megállt mégis, és elgondolkodva fordult vissza. A leány ott állt még mindig, és az arca szenvedett. Azt mondod, ne menjek. Miért? Nem tudom. Kínzott volt a hangja. A vénember állt még egy darabig, és nézte, aztán megcsóválta a fejét, és dünnyögve elment. Le a falu felé. Csak este tért haza. A leány a küszöbön kuporgott, arcát két tenyerébe temetve. Hallotta az öreget jönni a patak mellett fölfele, és tudta, hogy valami történt. Lassan jött Tóderik. Jobb lábára sántított erősen, hajadon fővel jött, és gyér szürke haja borzoltan lógott az arcába. Arca véres volt, szeme dagadt. Cseptárja tépetten fityegett, és vállán rongyos volt, és véres az ing. A bot nem volt nála. Egy görbe faágra támaszkodva jött. A leány ült a küszöbön, arcát kezébe temetve, és mindent látott mégis. Tóderik lassan felvonszolta magát a házig. Az ajtó félfában megfogóckodott, és egy darabig ott állt mozdulatlanul, és nézte a leányt, aki úgy ült ott, mintha sírt volna. Ne sírj, mondotta egy idő múlva, és a szavak nyögve jöttek ki a száján és mélységes mélyről. Ne sírj, nem tehetsz róla. A leány felnézett rá, nem sírt, csak sápatolt az arca és a szeme karikás. Nem tehetsz róla, ismételte morogva az öreg, és kezefejével megtörölte a száját, melyből még mindig szivárgott a vér. S most már ők is tudják. Aki rólad valamit mond, azt megölöm. Bedöcögött a házba, aztán hallani lehetett, hogy a fekhelyre ledőlt. Később még ennyit mondott, szőrfülű, megvette a szenet. Télen feljönnek érte, ha holdvilág lesz, szánnal. Aztán nem sokára már csak a horkolása hallatszott. Nem is virradt még, amikor újra mozgolódni kezdett, fölkelt, tüzet gyújtott, megfőzött egy tarisznyára való puliszkát, aztán nyakába vette a bundát, kezébe a baltát. Fölmegyek, mondotta rekedt dörmögő hangon. Jobb ott. Nem jövök le többet. Néha hozhatsz valamit enni. Néha. Aztán a küszöbről is visszaszólt még. Az előleg ott maradt az örménynél. Elhozhatnád. És a kalapom. Már halvány voltak a csillagok, amikor elment. Hallani lehetett, hogy a ház előtt még megállt, talán búcsúzott a háztól, aztán megindult csoszogva, és a léptei lassan elhalkultak. Délelőtt megjöttek a csendőrök. A leány már várta őket, ott állt a küszöbön, mint előtte való nap ugyanúgy. Hol az öreg? Kérdezték a csendőrök. Szavuk végig csattant a tisztáson, mint az ostor. A kutya behúzott farokkal ugatta őket a fal mellől. Elment, mondta a leány, és nem kelt fel a küszöbről. Hova? Oda le. És a falu felé mutatott. Mikor? Tegnap. Csendőrök összenéztek. Nem jött azóta vissza? Nem. Tanakodtak egy keveset, aztán megrángatták puskájuk szíját, és bementek a házba. Majd kijöttek, és körüljárták a házat. A kutya ugatta őket, később visszatértek a leányhoz. Ha megjön, kezdte az egyik, másik közbeszólt, nem jön meg, ne is várd, és legyintett. Ismerjük az ilyent. Aztán elmentek. Kakastollukat lengette a szellő, és puskáik szuronyán megvillant hidegen a napfény. A leány ült még egy ideig a küszöbön, aztán enni adott a kutyának, vette az átalvetőt, és lement a faluba. A kocsmában mindössze néhány lompos munkás ember ült, összehúzódva a hosszú asztal végében. A fűrésztől voltak, pálinkát ittak és hallgattak. Az örmény szürke arccal hajolt keresztül a pulton. Az egyik meghalt, suttogta, és a szája szintelen volt és remegett. A másik sem marad meg, úgy mondják. A leánya pultra tette az átalvetőt. Az előlegért, mondotta, a szén miatt, tudja. Szőrfülű átvette az átalvetőt, és sietve megtöltötte. Nem mért meg semmit, úgy tette bele. Málélisztett túrót, olajat, szappan, gyertyát, amíg csak megtelt az átalvető. Nem hibás az öreg, súgta oda a lánynak, amikor az átalvetőt visszaadta. Én láttam, nem ő kezdte. Nem. Csak baja, hogy belehalt az egyik. És ha a másik is, Isten áldja meg, búcsúzott a leány, és vállára emelte a tömött átalvetőt. Várj! Riadt meg az örmény hirtelen. Vár, valami itt maradt! Hatatni kezdett alul a pult mögött, aztán elővette a kalapot. Úgy adta át a lánynak, hogy a többiek ne lássák, akik az asztalnál ültek. Isten fizesse meg, mondta a leány halkan, és könnyek lették el a szemét. Kezében ott volt a kalap, a fekete, kopott öreg kalap. Egy könycsepp végig pergett az arcán. Nem ő volt a hibás, ismételte suttogva az örmény. Nem, én láttam, de kár, hogy belehalt. Nagy szőrös keze odaért a leány kezéhez, és gyöngén megszorította. Bátornak kell lenni, kislány, suttogta. Ilyen az élet. Voltak csendőrök? Voltak. Az örmény sóhajtott. Jaj, ilyen az élet. Egyszerre valami puha érzés lepte el a leányt. Szeretett volna jó lenni ehhez a nagy darab emberhez, ehhez a csúnya, szőrös emberhez. Szeretett volna valami jót mondani neki. Maga sem tudta, hogy hogyan jött ki a száján. Vigyázzon a tűzre. A tűzre vigyázzon, és egy emberre, akinek seb van az arcán. Az örmény megrándult a szavaktól, és tágra merett szemmel nézett rá. Miért mondod ezt? Nem tudom, feleltes, megdiderget. Isten megáldja. Mintha apró kis tűk szurkálták volna a bőrét, ahogy sietve végigment az ivón. Nem nézett csak maga elé, de érezte, hogy a szavak, amiket mondott, ott maradtak a füstös, alacsony szobában. Ott maradtak, és éltek. És mintha kést szúrtak volna a hátába, úgy érezte magán egy embernek a szemét, és tudta, hogy ez az ember ott ül a munkások között az asztal végében, és tudta azt is, hogy seb van az arcán. Keze reszketve markolta meg a kilincset, szinte futva ment végig a falon. Üldözték a szavak, amiket kimondott, és amik ott maradtak, és éltek, és készülődtek valami rettenetesre. És üldözte a nézés, amit a hátában érzett. Futnia kellett előle, be az erdők közé, minél messzibb. Minél messzibb. Aztán, mintha rendre újra visszatért volna az élet a maga útjára. Reggel kieresztette a juhokat, behordta a vizet és a fát, rendbe tette a házat, leült a küszöbre és várt. Mire? Maga sem tudta. De érezte, hogy vár valamire, hogy valamire várnia kell, és várt. Néha halat fogott, és felvitte az urszuba a kemencékhez. Néha gombát vitt, néha áfonyát vagy szedret. Az öreg ott ült rendesen valamelyik kemence mellett egy fatönkön. Állát öklére támasztva leste a kemence tüzét, szája mozgott néha, mintha beszélt volna valakihez, de a hang nem jött ki rajta.